Köszöntök mindenkit, elkezdenénk az operációs rendszerek előadást. Jó, tehát aki kitartott mostanáig, most ugye az utolsó előadáson következik, a biztonság részt zárjuk még le. Az előző órán megnéztünk pár security alapfogalmat, megnéztük, hogy az operációs rendszer ezek közül mondjuk mikért felelős, és megnéztünk pár alapimplementációt Linux Unix rendszerek esetén. Amellyel hasonló fogalmakat fogunk végignézni a Windows operációs rendszerbe. No, rögtön akkor egy ilyen kis szokásos 3-4 betűs rövidítések feloldó kvíz következik. Bekiabálásos alapon a SID minek a rövidítése természetesen Windowsos környezetben jó, tehát egyszerűleges szóra föl lehetne oldani nyilván teljesen más környezetből, de Windowsba. Mit jelent a SID? Az ID az jó, az első betűt azt még. Hát könnyű kitalálni, milyen előadás van most. Security Identifier. Na, ez könnyű volt. Picit talán érdekesebb. Már ezt is valószínűleg sokan látták. Hol kerül elő a HKLM? A Registry-ben. És ott mit jelöl, tudja valaki? Ez a Local Machine, igen, jó a válasz. Tehát ez a Registry-nak az a kulcsa, ami a helyi számítógép központi beállításait tárolja. Na, és egy érdekesebb. Már ezt is az előző előadás alapján könnyen ki lehet találni. Mi volt az ACL, minek a rövidítése volt a múltkori előadáson? Igen, ez a Security Access Control List, ez a hozzáférés listáknak az egyik eleme lesz. Na, hát így kellő alapműveltsége mindenkinek megvan már ahhoz, hogy tetszőleges rövidítést föl tudjon oldani. Ez különben nagyon fontos informatikai háttérismeret. Jó, azokon a feladatokon fogunk végigrohanni, amint tegnap is néztünk. Ugye az első lépés az, hogy azonosítani kell a felhasználót, hitelesíteni kell őt. Néztük ugye, hogy itt birtoktudás, biometria alapján többféle lehetőségünk van. Nyilván az operációs rendszer ebből többfélét implementál is. Ahol találkozhatunk például vele a bejelentkezési képernyőn, ugye amikor egy felhasználót azonosítunk, akkor ezek közül tetszőleges kombinációt használhatunk. Utána később, amikor egy alkalmazást, egy folyamatot, egy távoli kiszolgálót kell azonosítani, ott általában már csak jelszó alapú rendszerek, vagy tudás alapú módszerek működnek, tipikusan akkor valami hitelesítő protokollt fogunk használni. Na, ez az általános rész, megnézzük majd, hogy a Windowsban ez hogy néz ki. Következő lépés a engedélyezés, hozzáférés vezérlés, ugye az angol terminológia az authorization. Itt ugye megnéztük, hogy alapvetően valahogy kezelnünk kell azt a viszonylag nagy reláció halmazt, ami a sok szereplős védett objektum között van. Tipikus módszerünk volt, hogy valamilyen hierarchia bevezetése. Ez is, amit érdemes mindenkinek megjegyezni, hogy szerep alapú hozzáférést alkalmazunk Windows operációs rendszeren belül, és mindig, ha valaki jogosultság rendszerbe gondolkozik, akkor mindig csoportokat, szerepeket hozzon létre, és ne egyes felhasználókhoz kezdjen el elemeket hozzárendelni. Jó, itt ami példát nézzünk, hogy néz ki Windowsban a biztonsági házi rend, ami különböző jogosultságokat, privilégeket szabályozza, hozzá, hogy néznek ki a file hozzáférés listák. Tulajdonképpen ez az a engedélyezési rendszer, amivel talán a legtöbben fognak majd találkozni. Jó, és egy harmadik feladat, amit tegnap nem tértünk ki, ezt picit megnézzük itt, ez az auditálás. Tehát hogy tudunk egy olyan naplót készíteni, ami később valamiféle elemzésre jó lehet nekünk. Akár kimutatásokat készíteni, akár hogyha törvényi szabályozás van, és naplóznunk kell a hozzáféréseket, akkor ez egy bemenete lehet, vagy ha esetleg bármilyen security jellegű probléma történik, akkor ebből vissza lehet követni, hogy mi volt a gond. No, kezdjük rögtön a authentication-nel. Windowsban, amit nagyon fontos a háttérben megérteni, hogy van egy közös fogalmunk, ez az úgynevezett principal. A principal fogja össze a felhasználókat, csoportokat, és a számítógép is egy úgynevezett principal objektummal lesz majd reprezentálva. Jó, ez a principal a grafikus felületen nem kerül elő ez a fogalom, ez alapvetően az API-ban, a rendszerhívásokban jelenik meg. Ami fontos, hogy látjuk, hogy van a közös tulajdonsága, és például egy felhasználót és egy csoportot ugyanolyan ID-val fogunk azonosítani. Nagyon sok olyan művelet, ami teljesen hasonló lesz, elvégezhető rájuk. Jó, a legfontosabb tulajdonsága a principálnak ez a Security Identifier. Windowsban is van egy belső azonosító, Unixban ugye ez viszonylag egyszerű, mert megnéztük akár az ID parancsal, vagy a passzvédő fájlban, és ott volt a felhasználónak az azonosítója. Windowsos rendszerekben ez a grafikus felületen annyira nem triviális, mert ott alapvetően a felhasználókat a login névvel azonosítja a rendszer, és azt látjuk, de belül az operációs rendszer egy ilyen Security Identifier-t használ. Itt látszik, ez egyébként egy bináris adat, csak van egy megfelelő konvenciók szerint felépített szöveges reprezentációja is. Jó, ilyen formában találkozhatunk vele. Van egy S-sel kezdődik, utána van némi verzió, meg egyéb információ, és a maradék három blokk az egy véletlenszerűen generált számsorozat. Nagyon fontos, hogy ez a gépnek a telepítésekor generálódik. Jó, tehát ha valaki csinált esetleg mondjuk olyan Windows-os telepítést, ahol ilyen több lépcső vál, vagy például egy OM Windows-t használ, ott az első indításkor megjelenik egy úgynevezett ilyen OOB environment, ilyen out of the box environment, ahol meg kell megadni a számítógépnek a nevét, megkeresi a hardware drivereket, felhasználót kell létrehozni. Jó, ez a fázisnak az első részében generálódik, vagy újra generálódik ez egy seed. Ez lesz, ami egyértelműen azonosítja a számítógépünket. Csinálta van, aki Windows-os képeknek ilyen image alapú szétmásolását. Például, amikor azt mondom, hogy van egy nagy laborom, ott ugyanolyan számítógépek vannak, és azt nem szeretném egyenként telepíteni, hanem egy közös image-et akarok szétteníteni rájuk, és akár azt mondjuk Ghost-tal, valamilyen DD programmal, Windows Deployment Kit-tel, bármi ilyesmivel másolta szét. Találkozott-e, vagy hallott-e valaki ilyesmit? Esetleg Call is ott vannak hasonló módszerek. Na, ott az alapvető gond, amit meg kellett oldani, az, hogy egy ilyen szétmásolás során, ha van egy Windows-os számítógép, és azt szétmásolom, akkor, tehát egy az egyben a merevlenes tartalmát átmásolom, akkor hiába változtatom a gépnek, a számítógépnek a nevét az operációs rendszer belül, ez az azonosító, ez még ugyanaz marad. Viszonylag vitás kérdés, hogy ez most mennyire gond, mennyire nem gond, később ilyen tartományi környezetben esetleg gond lehet, úgyhogy nagyon sokáig az volt az ajánlás, hogy image másolás után ezt az azonosítót újra kell generáltatni. Az megint csak olyan volt, egy NewSeed vagy egy SysPrep nevű segédeszköz, ami ilyesmire szolgált. Ha később valaki ilyesmi környezetbe kerül, hogy nagy tömegbe kell akár virtuális gépeket vagy fizikai gépeket másolni, és az Windows operációs rendszert futtat, akkor emlékezzen rá, hogy van egy ilyen probléma, és erre vannak megoldások. Na, ez csak ilyen zárójeles megjegyzés volt inkább. Na, a felhasználóknak és a csoportoknak úgy néz ki az azonosítója, hogy a gép seed mögé egy úgynevezett readet, egy relatív identifiert, ez is egy számot rakunk. Ez is általában van egy-két fix ilyen identifier, de a legtöbbször 1000-től kezdve folyamatosan osztódik ki, és a felhasználók és annak a csoportoknak ugyanabból a poolból osztódik, jó? Tehát egy felhasználónak és egy csoportnak nem lehet ugyanaz az azonosítója. Láttuk, hogy ilyesmi lehetséges Windows esetén, itt egy közös azonosítót használunk mindenkire. Jó, ez azért jó, mert innentől kezdve, ha én megváltoztatom a felhasználómnak a login nevét, akkor onnantól kezdve az operációs rendszer számára az még ugyanaz a felhasználó. Az összes jogosultság, amit definiáltam rá, az továbbra is érvényes. Ezért lehet egy felhasználónak a login nevét átnevezni Windows alatt, mert a háttérben ez az azonosító megmarad. Nagyon fontos dolog, hogy a fordítottja viszont ugyanúgy érvényes, tehát hogyha van egy felhasználóm, öt létrehozom, letörlöm és létrehozok egy ugyanolyan nevű felhasználót, aminek minden értékét a felületen ugyanon töltöm ki, akkor az a háttérben nem ugyanaz a felhasználó lesz. Különböző lesz az identifier, különböző read generálódik neki, tehát innentől kezdve, amit korábban beállítottunk arra a felhasználóra, az nem lesz érvényes. Jó, ez megint ilyen nagyon tipikus hiba, hogyha például az ember egy külső merevlemezt használ, arra beállít valami speciális jogosultságokat, áthisz egy másik gépre, ahol elvileg van egy ugyanolyan nevű felhasználó, és megpróbál hozzáférni a fájlhoz, akkor megint azt tapasztalja, hogy nem sikerül azért, mert a hozzáférés vezérlés listákban nem felhasználó név, hanem seed szerepel. Jó, esetleg aki látott már ilyet, hogy megnyitott egy fájlnak vagy könyvtárnak a jogosultság ablakát, és ott nem egy név szerepel, hanem egy viszonylag hosszú ilyen szám, az most már tudja, hogy ez egy Security Identifier volt, amit a rendszer nem tudott feloldani, nem tudott névvé konvertálni. Jó, és ezen kívül van meg egy érdekes dolog, hogy vannak úgynevezett jól ismert seedek, ez angolban a well-known seed. terminológiát használja. Bizonyos előre létrehozott csoportok, ilyen az everyone, vagy az administrators, vagy az a users, vagy az authenticated users csoport, nekik nem gépspecifikus szídjük van. Látjuk, hogy az everyone-nak fix szídje van, tehát ebben nincsen benne a gépnek az azonosítója. Ez innentől kezdve azért lesz jó, mert hogyha definiálunk egy jogosultsági elemet, ami az everyone csoportra vonatkozik, azt utána bármelyik számítógépről nézzük is, bármelyik számítógépre visszük át például azt a merevlemezt, az ugyanúgy érvényes lesz. Jó, ezzel lehet például alkalmazásunknak a telepítő scriptje esetén, vagy beállítása esetén gondolkodni, hogy vannak úgynevezett well-known seedek, amik nem gép-specifikusak. Jó, és van még egy ilyen kiegészítés, hogy Vista esetén a szolgáltatások is kapnak külön szidet, ez azért jó, mert akkor lehet azokra is külön jogosultságokat megadni. Mondhatom azt, hogy bár ugyanannak a felhasználók a nevében futnak, de például a webszervernek más jogosultságokat akarok osztani, mint például a helyi eszközkezelőnek. Nyilván a webszerver ugye kívülről sokkal jobban támadható, tehát azt szeretném minél jobban szeparálni a rendszer többi részétől. Na ez volt a pár szó, amit, vagy pár gondolat, amit érdemes tudni a szidekről. Jó, aztán meg is lehet ezt nézni. Megint, ahogy már sokszor, egy újabb egyszerű kis ilyen sysinternals tools-t fogunk használni, ez a PSGetSeed nevű kis parancsolja eszköz. Egyébként van erre rendszerhívás vagy dotnetes hívás, amivel le lehetne kérdezni, tehát egy két soros kóddal mindenki ezt a funkcionalitásnak egy részét tudja reprodukálni. Na, ha paraméter nélkül indítjuk, akkor azt mondom, hogy ez a számítógépem neve, és ez a számítógépemnek a seedje, ami a telepítéskor generálódott hozzá. Megnézzük egy felhasználónak a seedjét, mondjuk a beépített rendszergazda felhasználóit, akkor ugye azt kell látni, hogy ahogy elmondtuk, a seednek az eleje megegyezik a gépnek a seedjével, és utána következik a Relative Identifier, mivel ez a beépített adminisztrátor nevű felhasználó, ennek előre definiált 500-as seedje van, ez mindegyik gépen. Ez a read, ez azonos, nyilván az első része az különbözik. Hogyha megnézzünk egy felhasználót, amit én létrehoztam, akkor az is teljesen hasonló módon épül fel, van egy gépsefecik, vagy a gépnek a szídje, és utána a relative identifier. Ebből az identifierből látszik is, hogy ez hanyadik felhasználó volt, amit létrehoztam a gépen. Ő volt a második, az első kapja az ezreset, következő az 1001-eset, és így tovább. Jó, és az az érdekes meg, hogyha létrehozok mondjuk egy csoportot, ugye ezt itt a számítógép beállításánál tudom például megtenni, hogyha a GUI-t használunk. És le akarjuk kérdezni annak a szígyét, akkor látszik, hogy ő is teljesen hasonló séma szerint kapta a csoport is az azonosítóját, ő a 1003-as readet kapta meg. Ezeket szépen osztja ki a rendszer, ugyanabból a poolból kapják a felhasználók és a csoportok is. Jó. Oké, most már tudja a rendszer, hogy hogyan azonosítja őket. Az, hogy mikor rendeli hozzá ezt az identifiert, ez tipikusan ugye felhasználó esetén belépésnél történik. Van a WinLogon nevű komponensünk, ami azt a bejelentkező ablakot megjeleníti, ő kéri be a felhasználó nevet és jelszót alapesetben, de testre lehet szabni, hogy milyen hitelesítési módszert használjon. Ugye megint lehet az, hogy például, ha a laptopban van egy új lenyomatolvasó, akkor tipikusan a gyártó ki szokta egészíteni, hogy a bejelentkező képernyőn azt használjuk. Jó, van egy, hát most már nem mindig jelenik meg, de úgynevezett ilyen Secure Attention Sequencing, vagy sasunk. Ez a bejelentkezés előtt meg kellett nyomni egy egyértelmű billentyűzet kombinációt, és csak azután jelenik meg ez a login felület, és utána írhatjuk be a felhasználó nevünket, meg a jelszavunkat. Az meg inkább csak érdekesség, mi lehet a gondolata mögött, hogy van egy ilyen egyértelmű billentyűzet kombináció, amivel a login ablakunk megjelenik. És nem a igen, az egyik részről. Az egyik részről, hogy valahogy a felhasználót azonosítjuk, de ugye, hogyha ennek egy támadó programon van, elvileg ő is elküldhetni ezt a billentyűzet kombinációt. Igazából az a másik oldalról véd. Mire lehet jó az, hogy van egy ilyen egyértelmű billentyűzet kombinációm? Hogyha egy keyloggert szeretnétek írni, akkor ez milyen felületet prezentálna a felhasználó felé? Az a feladat, hogy írjatok egy jó keyloggert, ami lehetőleg minél több jelszót gyűjt össze, hogyan állnátok akkor neki. Ennél azért csak mindenkinek vannak gonoszabb ötletei. Olyan írnátok egy jó keyloggert, ami nagy valószínűséggel jelszavakat tud összegyűjteni. Igen, az a lényeg, hogy egy pont tök ugyanolyan felületet kell mutatni a felhasználónak, mint az eddigi bejelentkezési képernyői. Ugye a legtöbb ember nem fog körbenézni, és ez tényleg reflexzerű, ezt ki is próbálhatjátok, hogyha hirtelen megjelenik a semmi közepén egy login ablak, ami felhasználó nevetési jelszót kér, automatikusan elkezdi a felhasználó begépelni a jelszavát. De a legtöbb keylogger ezen az elven működik, hogy nem is olvasod el, hogy tulajdonképpen mihez kérem, elkezdett begépelni a jelszót. Pont az ilyen alkalmazások elleni védelemként van az benne, hogy viszonylag mélyen a keyboard driverben benne van, hogy a Ctrl-Delete billentyű kombinációt, azt egyértelműen a winlogon regisztrálhatja csak be. És ha azt megnyomjuk, tehát nem lehet egy másik ablaknak felül definiálni, és hiába jeleníti azt meg, ha te megnyomod a Ctrl-Delete billentyűzet kombinációt, akkor ez a winlogonnak ez a secure ablaka jelenik meg, ahol a jelszó változtatást vagy a bejelentkezést el tudod végezni. Jó, ezért van ez, hogy van egy ilyen speciális billentyűzet kombináció. Azt hiszem a jegyzetek részbe beraktam egy apró ilyen kis cikket, ez csak egy kis történeti mese arról, miért pont ezt a billentyűzet kombinációt választották. Jó, aki érdeklődik, érdemes szerintem elolvasni, jó pofa, ilyen mérnöki döntés van mögötte. Na, a jelszavakat nem egy fájlba tárjuk, egy flat fájlba, mint ahogy egy klasszikus Unix esetén, hanem a registry-be. Ott is felhasználó nevekről és jelszavakról is úgy hash-eket tároltunk, ezt néztük az előbb. És ami inkább csak kitekintés néven, csak megint a nevet érdemes tudni, hogyha találkozunk van, akkor tudjuk, hogy hova kell, vagy mire kell gondolni. Windows esetén, ha hálózati azonosítás van, tehát van két távoli számítógépem, és mondjuk egy távoli file share-t akarok elérni, alapvetően két hitelesítő protokoll szokott előkerülni. Az első a Windowsnak a sajátja, ez az NTLM, NTLM Manager néven futott régen, ennek van több verziója. A korábbi verziója azról már viszonylag sok biztonsági hibát találtak benne. Az aktuálisnak is van egy-két megkérdőjelezhető pontja, de hogyha két workgroupba, tehát munkacsoportba lévő gép van, akkor még mai napig is ennek egy bizonyos verzióját használja a Windows. Jó, hogyha tartományi domain környezetben vagyunk, tehát ahol van egy központi szerver, egy domain controller, ami egy címtárat üzemeltet és a címtárból hitelesítenek a felhasználók. Itt megint zárójeles megjegyzés a bűszavak itt, amik előkerülnek, az Active Directory, a címtár implementáció neve, meg LDAP a címtár protokoll. Az megint olyan, ami később majd elő fog még kerülni a tanulmányok során, akkor majd gondoljatok erre. Ott egy Kerberos nevű protokollt használnak. Jó, azt az amerikai MIT-n dolgozták ki meg valamikor, régebben elég sok verziója volt már azóta, és egy nyílt ilyen hitelesítési protokoll, nyilván ennek is különböző verziói vannak, de ezt használja a hitelesítési információk átadására, úgynevezett ilyen tiketeket, jegyeket állít elő ez a Kerberos kiszolgáló. Na, ez megint inkább csak így zárójelesen, hogy például egy később mondjuk egy méréslaborban valami hálózati trace-t nézünk majd, hálózati forgalmat, és ott előkerül mondjuk az NTLM protokoll, akkor tudjátok megint hova tenni, hogy az miért szerepelt például abban a kommunikációban, szükséges-e nektek most, vagy nem. Ha megtörténik a bejelentkezés, akkor az operációs rendszer egy úgynevezett access tokent rendel hozzá az aktuális folyamatunkhoz. Ennek a részei a user account suite, tehát az a felhasználó, aki ugye bejelentkezett, az ő csoportjai, amiben benne volt, és az ő úgynevezett privilégiumi, erről majd később lesz szó, ezek ilyen rendszer szintű jogosultságai. Ami nagyon fontos megint ebből, hogy ez az access token, ez belépéskor jön létre. Tehát a én csoporttagságom az belépéskor értékelődik ki. Ez megint olyan, ami egy jó párszor, vagy egyszer már ilyen nagyon sok órás debuggolás volt nekem, hogy egy felhasználót bejelentkeztünk, később beraktunk egy csoportba, és nem kaptam meg azokat a jogosultságokat, meg hozzáféréseket, ami azt a csoport tagság eredményezett volna. És egészen egyszerűen annyit kellett csak tenni, hogy kijelentkezni, bejelentkezni, mert olyankor generálódott újra a csoporttagság. Jó, tehát megint egy ilyen csoporttagság probléma van, akkor erre emlékezzetek vissza, hogy ez nem automatikusan értékelődik ki. Na, az ábrán még van egy nagyon érdekes számossági rész, ez a kettő itt. Ez az úgynevezett impersonation, vagy megszemélyesítésnek a fogalma. Ez megint szoftverfejlesztés esetén egy nagyon gyakran használt technológia, és ha valaki Windowsos vagy ilyen Windowsos környezetben lévő webes alkalmazásokat, mondjuk ASP.NET-et fejleszt, akkor érdemes tisztában lenni benne. A alapprobléma a következő. Megint csak egy ilyen móriczka ábrán. Tegyük fel, hogy fejlesztünk egy belső vállalati webes alkalmazást, tehát intranetre fejlesztünk, ugye vannak a klienseink, van egy darab webszerverünk, ott fut valami webes alkalmazás, valamilyen felhasználók a nevébe, és ehhez csatlakoznak a kliensek. Be van állítva azon a webszerveren valami hitelesítést kér, és minden felhasználó, vagy a saját helyi gépre bejelentkezett felhasználója hitelesítődik vele át, vagy megad egy új ablakot. Az a lényeg, hogy mindenki külön felhasználó nevébe látszik még itt. Azt mondom, hogy ez a webes alkalmazás valami háttér erőforráshoz fordul, lehet ez egy file, lehet ez valami adatbázis, és abból bizonyos elemeket felolvas. És szeretném azt megoldani, hogy ennek egyes részeit meghatározom, hogy melyik felhasználó láthatja. Ugye, amikor itt történik egy hozzáférési kérelem, az operációs rendszernek a beépített jogosultságrendszerével majd nézzük később, valami hozzáférés kérés történik, akkor itt az operációs rendszer ennek a kérésnek, a kérőnek a azonosítóját használja fel. Azt mondja, hogy az a felhasználó, akinek nevébe fut ez a folyamat, az ő jogait ellenőrzi itt ehhez az erőforráshoz. Most a gond az lesz, hogy nyilván ezen a szerveren, ez a szerver alkalmazás egy dedikált felhasználó nevébe fut. Lehet ez egy dedikált a web alkalmazáshoz vagy felszerverhez létrehozott alkalmazás, lehet ez a beépített rendszer felhasználó, tipikusan egy nagy magas joggal rendelkező felhasználó, tehát neki minden erőforráshoz hozzáférése lesz majd itt, és nem tudjuk az operációs rendszer beépített mechanizmusait használni arra, hogy eldöntsük, hogy az éppen aktuálisan bejött ez a kérés, ehhez a konkrét erőforráshoz hozzáfér, vagy nem. Úgyhogy kitalálták azt, hogy milyen jó lenne, hogyha nem kéne az saját alkalmazásunk belül, ugye itt belül egy saját jogosultságkezelő rendszert újraimplementálni, mert az nem jó, mert bonyolult, sok időt meg biztosan el fogjuk rontani, hanem használjuk az operációs rendszernek a szolgáltatásait. Ehhez ugye az kéne, hogy ez a kérés, ez ne ennek a felhasználó, az ezt futtató felhasználó, tehát mondjuk ha ez a system nevébe fut, akkor ne a system nevébe fusson, hanem ez a kérés ideiglenesen az innen a felhasználótól jövő kérésnek a identitásába látszódjon. Mert akkor ugye nagyon egyszerű, azt mondom, hogy ha ő a Béla felhasználó, akkor az operációs rendszer itt ellenőrzi, hogy a Bélának van-e hozzáférése, ő a Józsi felhasználó, akkor neki ellenőrzi, hogy van-e hozzáférése. Az impersonation pont ezt teszi meg. Ideiglenesen kódból be lehet kapcsolni, hogy azt mondom, hogy a következő kérés erejéig váltson át a kérést meghívó felhasználónak az identitására, és ez a kérés, ez a fájl hozzáférés, vagy adatbázis lekérdezés, vagy bármi egyéb, az a hívófélnek a kontextusában történjen meg. Ilyenkor az operációs rendszer tud ellenőrizni, és ha az dobja vissza, hogy access denied, akkor én nagyon egyszerűen az alkalmazásomból vissza tudom adni, hogy neked nincsen hozzáférésed. Így akkor a beépített platform szintű szolgáltatásokat tudom használni. Nyilván ezt megint át kell gondolni, hogy az adott környezetünkben használható ez, értelmezette ez a felhasználó adatinformációit azon az erőforráson, vannak-e biztonsági kockázatai, de ez megint egy nagyon tipikus eszköz, amit használni szoktak, hogyha valaki ilyen Microsoftos platformon, akár .NET-be, vagy bármi ilyesmibe alkalmazásokat fejleszt. Ó, ez megint olyan, amit érdemes így megjegyezni, mert később előjöhet és nagyon megkönnyíti az ember életét. No, tudjuk már, hogy kit akarunk tárolni. Még annyit érdemes megint csak inkább ilyen érdekességként megnézni. Ugye ez az a felület, amivel a felhasználóimat kezelem, ez a grafikus felülete hozzá. Vannak felhasználóim, meg csoportjaim, egy felhasználónak vannak szokásos attribútumai. Jelen esetben van ugye egy login neve, egy teljes neve, lehet valami leírása, bizonyos bitek, hogy a jelszavát hogy kell tárolni, meg lehet egy csoporttagsága, hogy milyen csoportoknak éppen a tagja. Jó, ez a felület meg a tulajdonság halmaz, amivel alapvetően gondoskodni tudunk. Egy érdekesség, hogyha az ember meg szeretné nézni a felhasználói adatbázist, akkor azt alapvetően még rendszergazdaként sincsen joga hozzá. Jó, ez volt a HKLM ága a Registry-nek, azon belül van egy Security Account Manager rész, és ez, hogyha rendszergazda felhasználóval nézzük, akkor ez egy üres ág, nem látjuk benne a felhasználói adatokat. Jó, itt megint viszonylag egyszerű trükkel meg lehet ezt nézni, hogyha interaktív módon a system felhasználó nevébe indítjuk el a Registry-t, és akkor látszik, hogy hát van egy ilyen belső, nem dokumentált szerkezete, hogy tárolja a felhasználókat. Jó, ez reprezentálja egy-egy felhasználót, és ez a két bináris kulcs, ami a jelszavakat tárolja valami hash formába. Ez megint a belső reprezentáció, ebben általában nem kell foglalkoznunk, nem is dokumentált meg az egyes verziók között változhat, inkább csak érdekességként, hogy ilyen formátum a felhasználói adatbázis belül. De nyilván, hogyha ezt hozzá akarunk férni, le akarunk kérdezni, akkor mindig a dokumentált rendszerhívásokat kell nézni, és azok szolgáltatnak információt. Jó, ennyit az azonosításról. Tudunk akkor most már felhasználókat kezelni. Most jön az a rész, hogy el kell dönteni, hogy akkor hogy osszunk jogosultságokat. Jó, ugye volt ez a csoportosításunk az előző órán, hogy egy pár ilyen fogalmat kicsit helyre rakjunk. Kötelezőség szerint lehet osztályozni az egyes módszereket, hogy csak központilag szabályozható vagy delegálható a jogosultságok módosítása, felülbírása. Lehet egy jogosultsági rendszer szintű vagy erőforrás szintű. És volt egy másik, hogy hogyan valósítsuk meg a jogosultságoknak a tárolását, kiértékelését. Az egyik módszer, amit néztünk, az ilyen integritásvédelem, ilyen címkék használatával, a másik a hozzáférési listák. Jó, ez volt egy pár ilyen, ebből a Windows magas szinten a legfontosabbakat, mondjuk 3-at implementál. Vannak rendszer szintű jogosultságaink, lesz majd egy discretionary hozzáférési listák, tehát ilyen beletesz szerinti hozzáférési listákat kezelő rendszer, meg van egy kötelező ilyen integrity control, tehát ilyen címkézést használó rendszer. Ez a három fő módszer, amivel mondjuk érdemes tisztában lenni. Kezdjük rögtön az elsővel, ez a legegyszerűbb. Minden felhasználó, minden principálhoz, tehát ugye ez lehet egy csoport vagy egy felhasználó is. Hozzá rendelhetek úgynevezett privilégeket és account-right-okat. Látjuk, hogy egy felhasználóhoz tetszőleges sok ilyen jogosultság rendelhető hozzá. A jogosultság, a privilege, az, mint a neve is mondja, ilyen operációs rendszer szintű jog vagy művelet végrehajtásához való engedély lesz. Látszik egy-két példa, például az, hogy valaki egy eszköz meghajtót töltsön be, az egy ilyen privilege, megváltoztassa a rendszeridőt, az is egy ilyen privilege. Jó, ez belül ilyen konstansokkal van azonosítva, az SE a security rövidítés, és akkor utána valami privilege-re végződik. Jó, a másik, vannak úgynevezett fiókjogink, account right-ok, ez azt szabályozza, hogy ki milyen formába léphet be a rendszerre. Jó, itt megint, hát ott van egy pár, ugye a legalapvetőbb, amire az ember gondol, hogy interaktívan bejelentkezünk, amikor a konzolon bejelentkezünk, de nyilván lehet távoli bejelentkezés, amikor távolról hitelesítjük magunkat, lehet szolgáltatásként bejelentkezni, hogy a háttérbe fusson, lehet batch jobként bejelentkezni, és van még egy pár ilyen módszer. No, ezek közül ha indít az ember egy egyszerű command promptot, van egy jó pofa kis parancs, ez a who am I, ami megmondja, alapesetben nem adok paramétert, akkor a login nevemet, az all paraméterrel, érdemes ilyenkor kicsit szélesebbre állítani, ez megint egy kicsit ilyen eldugottabb helyen van, ha valaki használja véletlenül a command promptot, akkor ezt érdemes tudni, hogy itt található a szélességének a állítása. Ezt sajnos az elmúlt 15 évben is sikerült megvalósítani ők, hogy ezt egérhúzással lehessen növelni. Ez még remélhetőleg van egy-két Windows verzió, úgyhogy valamikor csak sikerül megoldani. Na, kiírja a szidemet, kiírja, hogy milyen csoportoknak vagyok a tagja, ott ugye látszik azoknak is mind a szidje, és ami most igazából minket érdekel, hogy kiírja, hogy milyen privilégiekkel rendelkeznek. Ez egy sima felhasználó ezekkel rendelkezik. Azt mondom, hogy leállíthatom a számítógépet, a Change Notify azt jelenti, hogy beléphetek egy olyan alkönyvtárba, aminek a szülőkönyvtárára nincsen jogom. Undockolhatom, tehát egy laptopot eltávolíthatok a dokkolállomásából, a working setjétet, valamihez rendelt, folyamathoz rendelt fizikai memóriakészletet nevelhetem meg, és időzónát állíthatok. Jó, az összes jogosultság közül ez az, amit egy alapfelhasználó rendelkezik, és ezeket tehet. Jó, van egy ilyen állapota is ezeknek a privilégieknek. Alapvetően úgy van, hogy mindig kikapcsolt állapotban van, és csak amikor használni akarom, akkor a megfelelő rendszer hívás kapcsolja be, de amivel rendelkezem, az mindegy, hogy disabled vagy enabled állapotban van, attól függetlenül még rendelkezem. Jó, az megint ilyen tipikus kérdés szokott lenni, hogy ha disabled állapotban van, akkor az megvan-e nekem az a jog, a válasz az, hogy igen, ami ebben a listában szerepel, azt mind aktiválhatom. Na és igazából akkor lesz az érdekes, hogyha összehasonlítjuk, hogy mondjuk egy rendszergazda mivel rendelkezik. Jó, a per priv kapcsoló az csak a privilégiumokat listázza ki. Látszik, hogy a lista azért sokkal hosszabb. Jó, ez majdnem nagyjából a teljes lista, egy-kettő van, ami még a rendszergazdák sincs alapból hozzáadva, de például menthet tetszőleges fájlokat, olyanokat is, amihez nincsen hozzáférése, távolról leállíthatja a számítógépet, és a többi, és a többi. Jó, ez a teljes lista, amivel rendelkezhetünk, és amiből építkezhetünk. Ha valaki ezeknek a jelentésére kíváncsi, a fóliák jegyzet részébe be van rakva az MSDN dokumentációnak ez alapja. Jó, ez a hivatalos dokumentáció, meg leírás, hogy mit jelent egy-egy privilégium, amit viszonylag érthetően le vannak hívva, és ez alapján lehet értelmezni. Igazából ami nekünk számunkra érdekes, hogy hogyan használhatjuk ezeket a privilégiumokat, hogyan módosíthatjuk az értékeket. Van egy úgynevezett ilyen Local Security Policy nevű management ablakunk, minden Windows gépen fönn van. És ennek vannak több különböző ága, ami a rendszer összes ilyen biztonsági beállításait megadhatja. Ha átmegyünk a local policy-ra, és ott a user rights assignment részre, ez az a rész, ahol vegyesen a privilégiumokat és az account right-okat tudjuk szabályozni. Jó, itt látszik például ez a bypass traverse checking, amit az előbb is néztünk. Ez látjuk egy viszonylag hosszú listának, nagyjából mindenkinek megvan az a privilégium. Na, itt van egy explain fül is, ott találunk egy részletesebb leírásról, tehát ott is lehet kicsit érdeklődni, hogy mi az, amit csinál ez a privilégium. Na, van egy érdekes dolog, van egy, nem a time zone, mert az megvan mindenkinek, a system time. Ez szerint az alapbeállítás a Windowsban az, hogy a rendszeridőt csak a local service felhasználó, azoknak a nevében fut egy-két szolgáltatás, és az adminisztrátor csoport tagjai tudják megváltoztatni. Miért lehet az, hogy egy sima felhasználó nem tudja megváltoztatni a rendszeridőt? El van csúszva az óra, és ő szeretné megváltoztatni. zavaró lehet, hogy ezt nem tudja megtenni, és ehhez a rendszer gazda kell, hogy például a időt megváltoztassa, nem jó van beállítva, pár percet kiesik, akkor ez miért kell a rendszer gazda, hogy ezt elvégezze? Ötlet?
Vissza lehet élni, mert hogyha visszatekerik.
Igen, vissza lehet élni. Igen, pontosan, tehát az a legtöbb biztonsági protokoll és audit napló esetén, az nagyon fontos. Egy audit naplót meg lehet hamisítani vele, hogyha a rendszeridőt meg tudom változtatni. A másik, hogy nagyon sok biztonsági protokoll arra épül, hogy a rendszernek, a két gépnek az órája szinkronban legyen, és azt használja föl. Emiatt ez egy fontos jog, amit tényleg nem adhatunk oda bármilyen felhasználónak, mert a rendszer egészének a biztonságát befolyásolná. Jó, és ha már itt vagyunk, akkor érdemes még egy picit megnézni, hogy milyen egyéb ilyen jogok vannak itt, csak mert ide azt megnézzük később. Amiről a szerintem így elsőre az emberek nagy része nem szokott tudni, hogy hol lehet állítani azt az idegesítő tulajdonságot, hogy a jelszó lejár, vagy adott régi jelszót nem lehet mondjuk újra felhasználni. Ez úgynevezett ilyen password policy részen itt található. Itt lehet beállítani. Látjuk, hogy az alapbeállítások azok viszonylag megengedőek. Nyilván ez egy munkaállomás. Szerver esetén azért sokkal komolyabb beállítások vannak. Megadhatjuk a password minimum hosszát, hogy mennyi a maximális ideje, amíg érvényes lehet egy jelszó, ezután lejár, és ugye újat kérünk. Meghatározhatjuk, hogy komplex jelszót kell használni, meghatározhatunk olyat, hogy az előző akárhány jelszóval nem lehet ugyanolyan a megadott jelszavunk. Jó, ez nyilván olyan, amit egy saját gépen is érdemes azért figyelembe venni, mondjuk aki informatikus, az nyilván ilyeneket azért alapvetően figyeljen rá, de nyilván egy vállalati tartományi környezetekben ezekre azért viszonylag pontos meghatározások vannak. Egy érdekesség még, hogy mi számít komplex jelszónak a Windows szerint. Azt hiszem a legutolsó beállítás az, hogy legalább 8 karakternek hosszúnak kell lenni, és a kisbetű, nagybetű, szám és speciális karakter ebből a 4 osztály közül legalább 3-nak szerepelnie kell benne. Az megint olyan, amit érdemes tudni, hogyha mondjuk egy jelszót kell választani egy támogató szerverre, egy Windows szerverre, ahol ilyen valami jelszó házirendben van állítva, és azt mondja, hogy nem megfelelő jelszó, akkor tipikusan ez szokott gond lenni, hogy vagy túl rövid, vagy nem tartalmaz elég ilyen karakterosztályból valamit a jelszavunk. Jó, és van még egy érdekesség, ami megint meglepő lehet, ha az ember nem tud róla. Tipikusan megint szervek, vagy vállalati, vagy komolyabb környezetbe beszoktak olyat állítani, hogy a felhasználót letiltják akkor, hogyha adott időn belül adott számú próbálkozásnál többször elrontja a jelszavát. Az megint látjuk, hogy itt most nincsen bekapcsolva, de mondjuk tipikusan olyan szokott lenni, hogy letiltjuk a felhasználót, hogyha egymás után egy adott időpillanatban mondjuk 10-szer több hívás bejelentkezése van, és az egészen mondjuk egy óráig érvényben van, vagy egy órán keresztül érvényben van ez a letiltáspont, azért, hogy ne lehessen távolról nagy mennyiségű próbálkozást küldeni a gép felé, és ilyen brute force módszerekkel találgatni a jelszavát. Jó, csak ez megint szomorú tapasztalat a számítógépes laborunkban van ilyen, hogy megjönnek a hallgatók, először mérnek, még ugye nem ismerik a labor, tipikusan mi az első reakció, bekapcsolják a számítógépeket, és elkezdik kitalálni a jelszót. Mert hát, ugye miért kéne megvárni a labornak a tájékoztatóját, addig ők azt mindenféleképpen internetezni szeretnének, és ott volt többször ilyen gond. Hát ott 10 bejelentkezés után letiltja a jelszót, és akkor utána mindenki problémázik, hogy nem tud belépni a megadott felhasználónével és jelszóval. No, ez mondjuk egy ilyen többszörösen visszatérő probléma volt. Úgyhogy ezért óvatosan azzal, hogy az ember nekiáll és végigpróbálkozik, hogy kitalálja a jelszavakat. Na, ezeket megnéztük. Jó. Na, a legnagyobb falat, és amivel a legtöbbször szoktunk találkozni, ez egy úgynevezett Discretionary Access Control listeket használó módszer. Ez a központi ábrája módszernek, ha ezt most picit végiglépkedünk rajta, és megértjük, akkor az összes ilyen fájlhozzáférő vagy hozzáférés vezérlésnek a nagy részét megértjük a Windowsba. Jó, ezek az elnevezések a Windows API-ba szereplő fogalmak, meg osztályoknak, struktúráknak a nevét használja. Jó, tehát ez alapján mondjuk, ha valaki megnézi az API-t, akkor nagyjából el tud rajta igazodni. A legfelső szintű elemünk egy úgynevezett Securable Object. Nagyjából a legtöbb objektum a Windowsban az ebből öröklődik, tehát lehet hozzá ilyen biztonsági információkat rendelni. Ami fontos az, hogy egységesen ugyanúgy a fájlokra, a registry-re, ilyen hálózati pipe-okra, mindenre ugyanaz a módszer működik, ugyanazok a rendszerhívásaink vannak. Egy Securable Objecthoz rendelünk egy Security Descriptort, ami egy összefoglaló struktúra. A következő elemekből áll. Ugye van egy ownerünk, egy mondjuk egy fájlnak, egy registry kulcsnak, bárminek lehet egy tulajdonosa, ez egy seeddel adjuk ugye meg. Fontos tulajdonság, hogy ő megváltoztathatja a jogait ennek az objektumnak, akkor is, hogyha az egyéb listák alapján erre nem lenne joga. Ez pont azért van védelem, hogyha én vagyok egy könyvtárnak a tulajdonosa, de mondjuk adok jogot másnak is, hogy ő is felüldefiniálhatja a hozzáférési listáit ennek az objektumnak, akkor elvileg kizárhatna engem is, hogy nem tudok belépni onnantól kezdve a könyvtárba. Viszont ha én vagyok az owner, akkor ebbe az esetben is meg tudom változtatni a jogokat, és tudok saját magamnak újra jogokat adni. Jó, nyilván így azért még viszonylag könnyen ki lehetne zárni engemet továbbra is, mert azt mondom, hogy akinek van joga megváltoztatni a jogokat, azt tulajdonképpen az ownert is minden további nélkül meg tudja változtatni, és átállítja az ownert. Mi akkor a garancia arra, hogy például egy rendszergazda biztos hozzá tudjon férni egy adott helyi erőforráshoz, fájlhoz, bármihez, még hogyha bármilyen trükkös felhasználó is megváltoztatta ezeket a jogokat. Jó, hogyan lehet azt megoldani, hogy a rendszergazda mindig hozzá tudjon férni? A felületen is találkozhatok esetleg ezzel az ilyen fájlhozzáférési listáknál. Jó, a megoldás az, hogy van egy úgynevezett ugye privilege, egy ilyen jogosultság, amit én itt néztünk, a take ownership privilege, akinek ez megvan, az tetszőleges objektumot a saját tulajdonába vehet. Innentől kezdve, hogyha ő lesz a tulajdonosa, akkor tetszőleges jogosultságot állíthat rajta. Jó, pont ezért ugye discretionary, tehát ilyen belátás szerinti ez a jogosultságrendszer, mert akinek megvan az a joga, az tetszőleges más elemnek a jogát is, a hozzáférés listáit és beállítását is módosítani tudja. Tehát egy mondjuk Windows-os szerver, file szerver esetén a rendszergazdákat ezekkel az alapmódszerekkel nem tudom kizárni attól, hogy egy file tartalmát elolvassák. Jó, nyilván ez az, hogy meg kell bízni ezekbe az emberekbe, vagy nyilván, ha olyan adatunk van, amit ezzel a rendszergazdáktól is elzárva akarunk tárolni, akkor nyilván azt titkosítva kell tárolni, és nem csak az operációs rendszernek a hozzáférés védelmére kell koncentrálni. No, kétfajta access control is tartozik egy ilyen leíróhoz. Az első lista ez a DHCL lista, ez hozzáféréseket szabályoz. A második lista a System Access Control list, ott a biztonsági napozás, tehát az audit szabályok vannak benne. Jó, mindkettő ilyen access control entry-ből áll. Egy access control entry-nek a következő tulajdonságai vannak alapesetben. Van egy típusa, ez hogyha DHCL listának az eleméről beszélünk, akkor lesz megengedő vagy tiltó. Ha egy SCL lista eleméről beszélünk, akkor ez egy audit típusú elem lesz. Van egy pár flagja, ami szabályozzák például az öröklést. Lehet, hogy ez a hozzáférési listám, ez öröklődik-e a gyerekobjektumokra. Van egy seed, hogy kire vonatkozik ez, és van ugye egy mask, ez ha visszaemlékszünk a korábbi ilyen ACLS ábrára, az előző árról, ez pont ugyanannak a reprezentációja. Jó, a mask az meg tipikusan jogosultságokból áll. Van egy-két generikus jogunk, például írásolvasás, ami mindig az adott objektum típusától függ, hogy ez konkrétan mire fordul le, meg van egy-kettő speciális dolog, például mondjuk fájloknak az attribútumát állítani, egy kiterjesztett attribútumát állítani, nyilván ez a jogosultságnak egy registry kulcsra nincsen értelme. Jó, ebből összeállhat a mask, ez egy sima bit mask, ami ezekből a jogokból áll össze, és így kapunk meg egy access control entry-t, ami egy konkrét felhasználónak, egy konkrét objektumra valamilyen jogosultság részét szabályozza. No. Ez volt a az alapábránk, amivel számolni fogunk. Tartsunk akkor most egy negyed óra szünetet, és utána megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatba. Ugye, megnéztük, hogy hogy néz ki egy hozzáférés vezérlés lista a Windowsba. Nézzünk egy konkrét példát rá, hogy hogyan állnak össze ezek az objektumok. Azt mondjuk, hogy a védendő objektumunk az a C per temp könyvtár. Neki van ugye egy biztonsági leírója. Ezeknek a következő tulajdonságai vannak csak most. Van egy tulajdonos, hogy most a rendszergazda felhasználó. Jó, itt a egyszerűség kedvéért itt most nevek szerepelnek, és nem szidek a valóságban, ugye szid szerepel ott. Ezen kívül van egy DACL listája, ugye a lista Access Control Entry-ből áll. Jelenleg a lista két elemből áll. Ezek a elemek sorrendezettek, belső reprezentációja sorrendezett. Azt mondjuk, hogy ez egy megengedő típusú lista, ami öröklődik, a rendszergazdák csoportra vonatkozik, és a következő műveletekből áll könyvtárlistázás és a fájlok létrehozása elem vagy művelet tartozik benne. Jó, ezen kívül egy másik listelemünk, ami megengedő, nem öröklődik, a felhasználók csoportra vonatkozik, és van egy könyvtárlistázása és egy attribútumok olvasása része. Jó, tehát az az alap részünk most, esenciális elemek mondjuk nincsenek definiálva rá. Ugye ilyen access control entry-ből elvileg tetszőlegesen sokat adhatunk hozzá, és az nyilván látszik, hogy egy vagy több access control entry is vonatkozhat ugyanarra a felhasználóra, vagy konkrétan rá vonatkozik, vagy például, hogyha valaki rendszergazdák és a felhasználók csoportban is benne van, akkor ugye mindkét access control entry vonatkozik rá. A kérdés az, hogy a rendszer hogyan állapítja meg, hogy mi legyen akkor az eredő jogosultságoknak a halmaza, mik azok a műveletek, amiket végrehajthat. Egy viszonylag egyszerű algoritmus van, annyit érdemes megjegyezni, hogy a műveleteknek az uniója számít, tehát hogyha van egy konkrét felhasználom, aki ez az erőforráshoz hozzá akar férni, akkor a rendszer veszi az összes entry-t, és megnézi, hogy vonatkozik-e rá, vagy konkrétan rá vonatkozik, vagy egy olyan csoport, aminek ő a tagja, és ezekből veszi a hozzátartozó műveleteket, a végén az így kapott műveleteknek az unióját adja vissza, ez az effektív joga a felhasználónak. Ez az, ahol egyetlen egy kivétel van, hogyha valami tiltó jogon van, tehát lenne itt egy hármas lista is, ami konkrétan mondjuk a rendszergazda felhasználóra vonatkozik, és a könyvtárlistázása jog meg van tiltva neki, akkor az eredő az lenne, hogy bár ebből az access control entry-ből megkapja, az eredő jog az, hogy még sincs neki, a tiltás az mindig érvénybe jut. Jó, ez az egyszerű szabály, amit érdemes fejbe tartani, ez alapján ki lehet következtetni. Akit érdekel, belül az implementáció a legjobb tudomás szerintem úgy működik, hogy ha van egy konkrét műveletünk, amit végrehajtani akarunk hajtani egy konkrét objektum, egy konkrét felhasználóval, akkor elkezdi feldolgozni, sorrendezve vannak az entry-k, és egészen addig megy, amíg arra vonatkozót nem talál. Nyilván, ha megtalálja valahol az elemet, akkor visszaadja, hogy sikerült ezt a művelet. Ha előre a végéig és sehol nem találta meg, akkor visszaadja, hogy nem sikerült. És a tiltó jogok úgy lépnek érvényre, hogy a tiltó elemek azok mindig a lista legelején vannak, és mivel a lista elejéről indul, azért, hogyha bármikor is találkozik egy tiltó entry-vel, akkor azt mindig hamarabb visszaadja, mint a megengedő részeket. Jó, ez a viszonylag egyszerű algoritmus, ami a háttérben meg van valósítva. Nyilván, mivel ezt a műveletet rendkívül sokszor végig kell játszani, tehát az összes objektum hozzáférésnél ezt végig kell játszani, mert a biztonsági ellenőrzések mindig működnek, azért ennek nagyon gyorsnak kell lennie. Jó, ugye volt ez a flagünk, az öröklődés típusú flag. Itt is vannak különböző beállítási lehetőségeink, van olyan, hogy az adott konténerre és az összes gyerekelemeire vonatkozik, lehet olyan, hogy csak a konténernek a közvetlen gyerekelemeire. Igazából annyit érdemes megjegyezni, hogy alapvetően a legtöbbször öröklődnek a jogosultságok, mert így lehet karbantartható méretű jogosultságrendszert kapni, és egy csomószor nem az adott könyvtárra, hanem valami szülőjére definiált jogunk van, és azt például nem tudjuk változtatni. Jó, ezt a kiértékelés menetét azt az előbb végignéztük. Na, ez volt az elmélet, amit tudni kell, igazából nem hosszú. Érdemes egy picit ismerkedni a felülettel. XP-ben volt ez a rendkívül remek ötlet, hogy ezt a security fült, amin ezek a jogosultságok vannak, azt eltüntették, úgyhogy Schumann nem is volt tudatában. Oké, az, aki mondjuk már egy kicsit komolyabb ilyen jogosultságlistákat állított be, tiltóéleket használt esetleg, megnézte az effektív jogosultságokat. No, ki az, aki egy, ki az, aki Windows-t használ. Jó, ezek közül ki az, aki állított ilyet? Jó, látszik. El van rajta igazából a felületen, és a legtöbb napi használatokon, amikor egy gépes rendszer van, akkor nyilván az ember ezzel nem találkozik. Azért később olyan környezetbe kerül, ahol viszont kell, akkor általában meglepő lehet. Jó, emiatt érdemes szerintem azért picit megnézni. Most ilyen alapokat megnézzük, aztán majd méréslabor 4-be lesz erről mérés is részletesen. Jó, tehát ott kell keresgetnem, hogy a fájlnak a properties fülén belül van egy security fül. Ha ez nincs megjelenítve, akkor a mappa beállításainál, a view-nál van egy ilyen teljesen félrevezető valamilyen use simplify sharing, vagyis régen ilyen néven volt. Akkor ez még XP esetén volt. Volt egy ilyen use simplify sharing rész, és az elrejtette ezt a security fület. No. Így néz ki alapvetően a felület, amivel látszunk. Pont azért, hogy kezelhető méretű legyen, alapvetően nem a elemi műveleteket szokta a felület megjeleníteni, hanem az abból alapított csoportokat. Jó, a felső részén látom, ezek egy-egy rész egy-egy access control entry-t jelöl. Ugye egy-egy access control entry-hez hozzá tartozik egy principal, akire ez vonatkozik, plusz egy mask. A mask itt jelenik meg. A modify, ez read, list folder contents, ilyesmik, write, full control, ezek jogosultsági listáknak a csoportja, hogy könnyebb lehessen menedzselni. Itt a modify-ban benne van az írás, benne van a törlés is, benne van az olvasási jog is, hogy ne kelljen ezeket mindig egyesével hozzáadni. Akkor azt mondom, hogy látszik, hogy például az authenticated users csoportnak ugye a modify és az összes hozzátartozó joga megvan, a systemnek full control joga van az összes elem, a usersnek pedig csak read, list, meg read contents elemei vannak meg. Jó, ez a felület, amivel általában foglalkozni szoktunk, mondjuk azt mondjuk, hogy adjunk hozzá egy új access control entry-t, akkor ki kell választani, hogy ez kire vonatkozik, mondjuk a mérés nevű felhasználóra, ahogy itt le lehet ellenőriztetni, hogy nem gépeltünk el. Ez itt el van rejtve, de van egy ilyen change types, hogy milyen principal objektumokat jelenítse meg a lista. Ez néha ki van a group kapcsolva, az mondjuk egy érdekes dolog lehet akkor. Jó, és utána bepipálhatom. Ugye megengedő és tiltó elemeket is hozzávehetek. Azt mondom, hogy úgy megtiltom a read részt. Onnantól kezdve akkor nyilván az összes többi ilyen olyan csoportot levette, aminek a readnek a tartalma van. Na ez a egyszerűsített felület, na a gyakorlatban ez igazából a legtöbbször elegendő. Ha egy kicsit megnézzük a részleteket, akkor itt az advanced résznél már konkrétan látjuk az access control entry-ket, amiket definiáltunk. Ugye pont azok a tulajdonságok jelennek meg, pont azok az oszlop nevek jelennek itt meg, amiket tulajdonságként egy access control entry-hez hozzáadtunk. Van egy típusa, ez most egy alótípusú, van egy, hogy kire vonatkozik, ugye ez háttérben egy szit tulajdonképpen, van egy permission mask, van egy öröklődést befolyásoló flag, és ez is, hogy az öröklődés hogyan vonatkozzon. Ha megnézzünk ennek egy részletét, a change-en belül, nézzük meg őt. Mivel ez egy konténer típusú objekt, ezért lehet öröklődést szabályozni rajta, ez itt definiálja, és utána itt látjuk ezek az elemi műveletek, amiből építkezhetünk. Jó, itt a lista még folytatódik. Ebből képződnek azok a read, meg write, meg modify típusú ilyen csoportosítások, amiket később hozzáadhatunk, de itt akkor egyesével lehet megadni az egyes jogokat, vagy azokat megtagadni. Jó, mondjuk ez érdekes, bepróbálunk még egy párat. Azt mondjuk, hogy oké. Akkor rögtön keletkezik egy új access control entry, azt mondtuk, hogy hozzáadtunk egy tiltó jogot, tehát olyankor jön egy deny típusú rész. Jó, és az látszik, hogy fölülre is került azért, hogy a kiértékelés során ez jusson érvénybe. Itt az alló esetén pedig látszik, hogy a permission-nél special szerepel, mert a maskból a saját magunk válogattunk össze egy saját listát. Jó, úgy lehetne megadni. Hogyha ezt megpróbáljuk érvényre juttatni, akkor figyelmeztet is a rendszer, hogy deny típusú jogot adtunk meg, és ezzel vigyázni kell. Alapvetően a gond az szokott lenni, hogy deny jogot csak akkor használjuk, ha nagyon tudjuk, hogy mit csinálunk. Például egy tipikus példa szokott lenni, hogy valaki azt mondja, hogy megint ilyen mérési feladat, hogy a feladat azt mondja ki, hogy a sima felhasználóknak csak olvasás joga legyen rá, a rendszergazdáknak meg legyen írási joga is, és minden egyéb joga. És akkor ezt van, aki úgy valósítja meg, hogy azt mondja, a rendszergazdáknak full kontrollt ad, a egyszerű felhasználóknak pedig read jogokat ad, a users csoport tagjainak, és megtiltja az írásműveletet. Ez azért lesz gond, mert innentől kezdve, mivel a rendszergazda felhasználó és tagja a users csoportnak, neki hiába van egy másik entryből meg a írás joga, az eredő joga az lesz, hogy ez tiltás. Holott egész egyszerűen a feladatban bőven elég lett volna azt megtenni, azt mondjuk, hogy az users csoportnak nem akarunk írás jogot, akkor neki nem adjuk meg az alló részre oda a pipát, és hogyha nincs rádefiniált access control entry, akkor az eredő az lesz, hogy neki nincsen hozzá joga. Jó, ez igazából csak azért, hogy van deny, meg lehet nagyon finoman szabályozott jogosultsági rendszert összerakni, csak utána az embernek észre kell lenni, hogy az ténylegesen működjön. Jó. Na, hogyha összeállítunk egy viszonylag bonyolultabb hozzáférési sémát, és szeretnénk megnézni, hogy mi lett az eredménye, akkor ezt szerencsére nem kell fejbe lejátszani, meg fejbe kiértékelni az összes access control entry-t, tehát az effective permission-nél ezt meg lehet tenni. Azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mondjuk a mérés nevű felhasználón milyen jogokkal rendelkezik. Jó, és itt kiadja, hogy jelenleg most mindegyikkel rendelkezik, mert ez a felhasználó nem csak, ugye volt egy access control entry, ami explicit rá vonatkozott, viszont volt egy másik edmény, az adminisztrátor csoportra vonatkozott, és a tagja ennek a csoportnak, hát azon keresztül megkapja az összes másikat is. Ez nyilván akkor érdekes, hogyha egy bonyolultabb rendszert rakok össze, és szeretném, mielőtt még rányomok a végső okéra, és tulajdonképpen elrontom akár az egész rendszeremet, le lehet ellenőrizni a hozzáférés jogosultságot. Tipikus másik probléma szokott lenni, az, hogy azt mondom, hogy itt van a users rész, és én el szeretném venni tőle a read jogot. És meglepve tapasztalom, hogy itt ki van szürkítve ez a része, és hiába kattintok oda, nem veszi el a pipát. Mi lehet az oka, miért nem tudom itt, miért nem tudhatom ezen a könyvtáron itt ezt a jogosultságot megváltoztatni? Hogy lehet az, hogy én rendszergazda vagyok, még mondjuk akár az owner-e is ennek a könyvtárnak, viszont egy konkrét access control entry-be egy konkrét jogot nem tudok megváltoztatni. És megint ilyen kicsit aljas tanálós kérdés. Igen? Nem, ez a Cper Temper demo könyvtár. Nyilván ez is lehet, hogy valami előre definiáltatok volna. Általában a rendszerkönyvtáraknak is meg tudom változtatni a jogait, hogyha saját tulajdonban veszem, bezárom, hozzáadom dolgokat. Nem ez. Nem? Mit? És az miért lenne gond akkor? A Windowsban ugye van ez a Change Notify Privilege, hogy hozzáférhetek egy almapára akkor is, hogyha felső részekhez nincs gondom, de ez a konkrét elemet ez nem befolyásolná. Kicsit már jó irányba megyünk el, vagy a hierarchiával van kapcsolatban. Ez a könyvtár nem önmagában áll, hanem egy könyvtár hierarchiának a része. Igen? Igen, pontosan ez. Ha megnézzük ennek a részleteit, itt a megoldás az volt, hogy ez öröklődött. Azt mondjuk, hogy vonatkozik, mondjuk ezt az amit users részt akartuk megváltoztatni, hogy read legyen, és azt mondja, hogy ez a jog, ez nem ezen a konkrét objektumon van definiálva, hanem a szülőjétől örökölte. Ilyenkor ezt helyileg ezen a szinten nem tudom megváltoztatni, hanem ezt csak a szülőbe tudom. Viszont ha a szülőbe változtatom, akkor az összes gyerek elemére ez tovább terjesztődik, ez az angolul a propagate a neve. Úgyhogy ahhoz, hogy ezt meg tudjam változtatni, a change-nél van egy ilyen pipa, amit ki kell szednem. Azt mondja, hogy örökli a szülőjétől az összes jogosultságot. És ezek a jogosultságelemek úgy voltak a szülőbe beállítva, hogy ez az összes gyerekelemre tovább örököljön. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjam változtatni, meg kell szakítanom itt az öröklési láncot. Jó, ilyenkor figyelmeztet is, hogy megszakítom a öröklési láncot, innentől kezdve a szülőkönyvtáron bármit állítok, az itt nem lesz érvényes, innentől kezdve teljesen tiszta lappal indulok, és felajánlja, hogy hozzáadja a meglévőket külön ezen a szinten, vagy mindent leszedhetek, és akkor teljesen nulláról indulok el. Hát mondjuk azt mondom, hogy add, akkor ugyanezek a jogosultságok lesznek, viszont látszik, hogy most már nem öröklődik, ez konkrétan itt van definiálva, innentől kezdve tetszőleges jogot meg tudok ugye változtatni, benne hozzá tudok adni, hisz ez mostantól kezdve erre az objektumra vonatkozik, viszont az ő gyerekei tovább is fogják öröklődni. Jó, így lehet egy tetszőlegesen bonyolult ilyen öröklődési hierarchiát kialakítani. Jó, tudok jogosultságokat beállítani, elvenni, tiltani, örökölni. Ami még egy akkori gond szokott lenni, hogyha beállítom így a jogosultságrendszert, és később az alkalmazásom miatt nem működik, akkor igazából nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen fáj hozzáféréssel volt gond. Jó, azt az előadás korábbi részén az ilyen hibakeresésnél már néztük, hogy hogy lehet a Process Monitorral vagy hasonló túllal megnézni a hozzáférés védelmet, de most megint még egy gyors példát fogunk nézni. Legyen először úgy, hogy van ez a teszt 2 könyvtárom, amire beállítottam, hogy csak a mérés felhasználónak, az adminisztrátor csoportnak, a szisztemnek van joga. Ki szeretném próbálni, hogy tényleg egy másik felhasználó nem tud belépni, mivel ugye itt most a mérés felhasználóval vagyok belépve, ezért neki biztos van hozzá joga. Macerás lenne, hogy kilépni egy másik felhasználóval és átlépni, csak azért, hogy ezt meg tudjam nézni. Ilyenkor jön jól a Runners nevű parancsom. XP-ben meg volt régen egy ilyen az opció, hogy tetszőleges felhasználó nevében lehetett indítani egy programot. Most a GUI-s felületen ez a Vista V7 vonalom nincs benne, helyette viszont van ez az egyszerű kis Runners parancsom. Nyilván be lehet lőni, hogy később legyen a GUI-n is, de érdemes tudni erről. Paraméterként meg kell neki adni, hogy milyen felhasználó nevébe akarok elindítani, és utána egy alkalmazást kell megadnom. Fontos, hogy nem egy parancs, hanem ez egy konkrét program, amit el akarok indítani. És azt mondom, másik ilyen ötlet szokott lenni, hogy próbáljuk meg az Explorer exit elindítani más felhasználó nevébe, ugye az a grafikussal. Az a gond, hogy ez speciális módon kezelődik, és abban nem futhat két példány, ami két különböző felhasználó nevébe fut, úgyhogy ezért mondjuk a Total Commander vagy bármilyen más fájlkezelő alkalmazás egy jó példa erre. Itt most egyértelmű is, hogy a teszt felhasználónak, tehát akinek a nevébe el akarom indítani, annak a nevébe kell futtatni. Jó, és itt ugye van is egy kis jelzés, hogy ez a teszt felhasználó nevébe fut, így akkor könnyen tudom azonosítani egy ablakról, hogy kinek, ha nem a aktuális felhasználó nevébe fut. Jó, és nyilván ugye azt várom, hogy amikor a teszt 2 könyvtárhoz hozzá akarok férni, akkor kapok egy access denied üzenetet. Jó, ez az elvárt működés, így lehet például tesztelni, hogy tényleg jól sikerült beállítani ezt a hozzáférési jogosultságot, amit akartunk. Most, ha ezt megnézzük, hogy a háttérben mit látunk belőle, a operációs rendszer szintjén, fut a process monitorunk, azt mondjuk, hogy a Total Commander Exe-nek a műveleteit jelenít csak meg, hogy el tudjunk igazodni a rengeteg eseménybe. Belépünk, meg volt az Access Denied, leállítjuk, sikerült így is 91 file vagy registry hozzáférés műveletet elvégeznünk, és ha ide a végére scrollozunk, akkor ott az access denied üzenetünk. Na. Amit látunk erről a konkrét eseményről, hogy a create file rendszerhívást, ugye ez Windows API hívást hívtuk meg, az eredmény access denied constant volt, ezen a konkrét objektummal akartuk ezt elvégezni, és itt volt, hogy milyen jogot kértünk. Itt látszik, hogy ebből tudja összerakni a jogosultságkezelő rendszer, azt mondja, hogy ezen az objektumon a mindjárt megnézzük, hogy kinek a nevébe ezt a műveletet akartuk elvégezni, és a végén az lett az eredmény, hogy access denied. Jó, ez nyilván, hogy kinek a nevébe, az a folyamatnak a tulajdonságainál szerepel, aki ezt a hívást kiadta, ugye ez a teszt felhasználónk volt, akinek a nevébe ezt a kérést hozzáadtuk. Jó, hogyha itt nyilván egyszerű kérés volt, mert tudtuk, hogy mi akarjuk megnyitni azt a file műveletet, tudjuk, hogy mi volt az oka, de hogyha egy bonyolultabb kérés van, és igazából nem tudjuk, hogy miért van ez a file művelet, akkor itt érdemes akár megnézni a hozzátartozó stacket is. Ugye most azért már nem okoz gondot itt a tárgy végén egy ilyen stacket értelmezni, alulról fölfele. Nézzük, ugye úgy indult, hogy elindította a rendszer ezt az alkalmazást, meg a hozzátartozó szálat. Itt volt a Total Commander belépési pontja, hogy valamit csinált. Egy idő után belehívott a kernelbase-be, ami ugye a Windows-os alrendszernek a ilyen fő DLL-je. Ő behívott az NTDLL-be, ami ugye a belső rendszerhívásoknak az API-ja. Itt váltottunk át kernel módba. Meghívódott az OpenFile függvény, és akkor azon belül valahol eljátszotta, és a végén valahogy ez a kérés azt az eredményt dobta, hogy nincsen tehát a hozzáférés megtagadva. Ó, így lehet mondjuk, igazából nyilván az az érdekes, hogyha nem tudjuk, hogy pontosan kiadta a kérést, vagy a saját alkalmazásunk van, amihez vannak debug szimbólumink van, akkor nyilván itt látjuk, hogy a saját alkalmazáson belül melyik függvényben voltunk, lehet mondjuk megint hibát keresni. Jó. Nagyjából ez volt az alap dolog, amit érdemes szerintem az ilyen file hozzáférés listákról nézni. Ezzel később biztos úgy is találkozni fogtok. Ha valaki esetleg ilyen üzemeltetői vagy egyéb vizsgákat csinál, ilyen MCP vizsgákat, ott viszonylag nagy rész, ami ezzel foglalkozik, hogy mi lesz az eredő engedély egy akár ilyen komplexebb környezetbe. Ilyen az egészet még meg lehet azzal fűszerezni, hogy megosztást veszünk, arra, hogy érvényes a jogosultság, és a többi, és a többi. Impersonation be van kapcsolva, nincsen bekapcsolva, de látszik, hogy kellően bonyolult dolgokat lehet összerakni. Na és van még egy viszonylag kisebb falat, ami megint vissza óta került bele, elég jól el van rejtve, tehát általában nem találkozik vele az ember. Jó, ez egy kötelező érvényre jutó erőforrás szintű és ilyen címkézés vagy integritásvédelmet használó módszer. Na, itt az alap probléma az az volt, ugye, hogy van egy... Nem is kell még. Az alap probléma ugye az volt, hogy van mondjuk egy folyamatunk, ami a mi nevünkbe fut, de az a folyamat részben mondjuk nem megbízható. Itt az alap use case, ami miatt ezt bevezették, hogy van a böngészőn. Ugye a böngésző megpróbál mondjuk hozzáférni a helyi file rendszeremhez, ott valamit matatni, mert például rosszul van megírva benne, mondjuk futatok egy Java class-t, vagy bármi ilyesmit, ami a lokális file rendszerhez hozzáférhet, Java applet, akkor ugye az a gond, hogy az operációs rendszer védelme arra épül, hogy az adott folyamatot futató felhasználónak a jogait ellenőrizni. Mivel ez én vagyok, ezért nyilván az én fájaimhoz, dokumentum mappáimhoz, ilyesmihez hozzáférésem van. Tehát jó lenne valahogy ilyen sandboxolni ezeket az alkalmazásokat, amikor azt mondom, hogy igazából az én nevembe fut, tehát a file rendszer jogosultságok azok vonatkoznak rá, ami az én felhasználóra vonatkozik, de jó lenne, ha mégis tudnám ezeket valahogy szűkíteni. És akkor erre vezették be ugyanezt a címkézést, hogy mondjuk azt, hogy legyen egy másik tengelye a hozzáférés vezérlésnek, hogy címkézhessem a bizonyos folyamataimat, hogy adott erőforrásokhoz ne férjenek hozzá. Itt úgy valósították meg, hogy low, medium, high, meg system címkék vannak, ezeket lehet folyamatokhoz meg erőforrásokhoz rendelni, és no write-up stratégiát valósítottak meg, tehát, hogy egy adott címkével rendelkező, adott szinten rendelkező, nem írhat olyan erőforrásban, ami nála magasabb címkével rendelkezik. Jó, ezt úgy tudjuk beállítani, alapból a GUI-s felület nem is nagyon van rá, hanem van egy ICACNS nevű segédprogramunk, ez onnan jön a neve, a CACNS volt régen, az a Change ACLs, és akkor annak az ICACLs az a biztás ilyen újabb verziója. Jó, és neki meg kell adni egy objektumot, aminek a címkét állítjuk. Itt most van mondjuk nekem egy HelloTXT nevű TXT-m, és azt mondom Set Integrity Level High. Jó, tehát a magas integritás level címkével látom el ezt az objektumot. Jó, és meg is tudom nézni, hogy akkor hogy néz neki a access control is elleni ennek a egységnek. Azt mondom, hogy az első négy, ezek ugye DACL elemek, amiket az előbb is néztünk, ezzel tulajdonképpen ugye meg lehetne nézni az előbb a GUIs felületet, ezt meg lehetne jeleníteni, ezt tudjuk is most értelmezni, azt mondjuk, hogy például a built-in per users csoportra, a read-execute joga van, az íjat meg az öröklődés szabályozó flag, jó? Tehát ez ugyanaz az a GUIs felület, csak egy parancsori megfelelője, parancsori megjelenítéshez vagy scriptedéshez például, és hozzákerült egy másik elem, azt mondjuk, hogy egy mandatory label és egy high listát kapott meg, és a no write policy van érvényben rá. Jó, ez egy kicsit ilyen hackkelésnek tűnő megoldás, nem akartak új ilyen adatszerkezetet, adatstruktúrákat kitalálni rá, úgyhogy ezek SACL lista elemek, speciális típusú SACL lista elemek, és így tudja a rendszer kezelni. Jó, és akkor azt várnám, hogy innentől kezdve ugye high címkével rendelkezik ez az objektum, tehát mindenki, aki ennél alacsonyabb címkével rendelkezik, az nem tud beleírni. Ezt gyorsan ki is tudom próbálni, mivel egy sima felhasználóként elindított folyamat az médium címkét kap. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk megpróbálok valamit beleírni ebbe a HelloTXT-be, akkor remélhetőleg Access Denied üzenetet kell rá kapnom, holott, ha megnézzük a fájrendszer szintű jogosultságait, itt ez a HelloTXT, azt mondom, hogy Security, Advanced, Effective Permissions, a méres felhasználó nevében voltam, akkor elvileg full control jogom van. Jó, tehát ezt az Access Denied üzenetet, ezt nem a DACL listákba definált jogosultságok, hanem a címkézés miatt hiúsult meg. Az megint alapfájlokat nyilván nem fogunk így védeni. Mondom, egy-két tipikus alkalmazás van, amivel ezeket lehet felhasználni. Egyik ilyen hogyha mondjuk egy böngészőt futtatunk, mindjárt indítok egy Internet Explorer-t. Jó, itt most beállítottam, hogy az oszlopok közül az integrity level is megjelenjen, és azt kell látni, hogy van egy-két rendszer folyamatom, ők system címkét kapnak, van egy-két sima felhasználói folyamatom, ők ugye médiumot kapnak, van egy MMC-m, ezt rendszergazdaként indítottam el, tehát ő high címkét kapott, és ami igazából érdekes, hogy az Internet Explorer Exe kiszolgált rész az low-val van megcímkézve. Innentől kezdve csak tipikusan a TEM-be lévő ilyen lokál TEM meg ilyen könyvtárokba tud írni. A sima mondjuk Documents mappába, elvileg a Mandatory Integrity Control kivédi, hogy abban ne tudjon írni. Holott ő ugye az én nevembe fut, tehát a hozzáférési lista jogai az én jogaimmal lennének érvényesek. Jó, mondjuk egy-két ilyen esetre nyilván lehet ezt használni. Mindennapi használatban nyilván fáj hozzáférési listákat alkalmazunk, hogyha védekezni akarunk valami ellen, de érdemes tudni, hogy van egy ilyen másik szint is, bekavarhat. Jó, ennyi volt nagyon dióhéjban az alapvető ilyen engedélyezési módszerek, ami a Windowsban van. Ezeket szerintem azért előbb-utóbb mindenki találkozni fog vele. Még egy érdekes kérdés van, hogy hogyan naplózzuk a hozzáférési műveleteket. Ugye az hivakeresés előadás korábban néztük, hogy alapvetően eseménynapló az Windows rendszerek esetén, ahova ilyen mindenféle naplókat gyűjtünk, ugyanígy az audit rész is ide kerül bele. az, hogy mi kerüljön bele, tehát milyen műveletről kerüljön, azt a audit házi rend dönti el. Ez ugyanúgy a local security policy-be állítható be. És itt azt mondom, hogy van egy audit policy nevű rész, ahol vannak különböző események, és azokhoz állítom be, hogy a sikert, sikertelenséget naplózza, vagy egyáltalán ne naplózzon. Az van, hogy például, hogyha bejelentkezik egy felhasználó, ugye azt mondom, hogy itt a success és failure-t is naplózom. De például, hogyha egy account információt megváltoztatok, felhasználót hozok például létre, ott most semmiféle eseményt nem állítok be. Jó, meg a sima logon event, tehát távolról bejelentkezik, vagy bármi ilyesmi, akkor azoknak is a sikeres sikertelent jelenítem meg. A többiből nem naplózok. A kérdés az, hogy mi a jó beállítás erre, tehát mit állítanátok be ilyen account policy házi rendbe. Melyik az itt végignézve nagyjából ezeket, melyik az, amiket naplózni kéne, vagy melyik az, amiket nem kéne naplózni. Jó, naplózni kéne mondjuk a logon eventeket. Hát viszonylag egyszerű, igen, nem, tehát ez a választási lehetőségünk. Kérdés az, hogy naplózzuk el mondjuk a logon eventből a success típusú eseményeket. Ki az, aki szerint naplózzuk, ezeket érdemes naplózni? Jó, ki az, aki szerint nem? Jó, ki az, aki tartózkodik? Jó, mi a jó válasz a kérdésre? Az előbb elhangzott három egyik se jó válasz. Pontosan ott hallottam a hangosabban még egyszer a Joker választ. Attól függ, ugye ez informatikában könnyű, mert a legtöbb kérdésre ez a jó válaszunk. Nyilván attól függ, hogy milyen környezetben dolgozunk egy desktop esetén, ahol egy felhasználó van, és igazából baromira nem érdekel minket, hogy ki lép be, teljesen fölösleges nyilván naplózni. Az alapbeállítás az, hogy semmit nem naplóz, mert valószínűleg soha az életben nem fogja ezeket a security dolgokat végignézni. Ha van egy olyan szerverem, ami mondjuk viszonylag elzárt helyen van, igazából nem fontos információt tartat, akkor lehet, hogy egy-kettőt bekapcsolok azért, hogy véletlenül megnézzem néha, hogy nem volt-e sikertelen bejelentkezés, nem akartak-e távolról mondjuk megtörni ilyen jelszót, kitalálni rá, de néha havonta végignézem egyszer, akkor nyilván megint nem érdemes az összeset belepipálni. Viszont ha egy olyan környezetben vagyok, mondjuk egy banki környezetben, orvosi, kórházi környezetben, ahol törvényi szabályozás miatt kell naplózni, akkor nyilván ott komolyan megvonadva, hogy milyen eseményeket kell naplóznom, és ott tényleg fel vagyok arra készülve, hogy naponta több százezer eseményt naplózzak, és azt nyilván valami megfelelően távoli, biztonságos helyen tároljam el. Jó, tehát a jó van ez az, hogy érdemes végig gondolni, hogy mire akarom felhasználni ezt a logot, mert ez megint ilyen, ha bekapcsoljuk az összes pipát, akkor megint ilyen bináris adatgenerátorként működik, hihetetlen gyorsan tudok akár gigabyte méretű logokat generálni, amit utána valahol tárolnom kell, valahol fel kell dolgoznom, valamit kezdenem kell vele. Tehát nyilván annyi adatot érdemes rögzíteni, amit utána föl is tudunk dolgozni. Na, itt most mivel nekem egy-kettő be van kapcsolva, ezért az eseménylaplóba kerültek be ilyen események. Ez itt a beépített naplók közül a security naplóban van benne. Fontos, hogy ennek a tartalmát sima felhasználók nem tudják olvasni. Jó, és például ilyen eseményeket lehet akkor meglátni. Azt mondom, hogy ez egy success eseménynek a naplózása volt. Van nyilván ennek is egy kódja, hogy vissza lehessen azonosítani. És az adott része tartalmazza, hogy ez egy logon esemény volt, ahol a mérés felhasználó sikeresen bejelentkezett. Nyilván, hogyha van nekem egy ilyen logon, akkor olyan kérdéseket tehetek fel, hogy erre az adott szerverre tipikusan kik azok, akik bejelentkeznek, utóbbi időben hány sikertelen bejelentkezés volt, melyik volt az a felhasználó, ahol nagyszámú sikertelen bejelentkezés volt, ki volt az, aki például valami speciális privilégiumot használt, ki volt az, aki felhasználói adatokat módosított, ki volt az, aki a rendszer naplózási beállításait módosította. Ilyen kérdések lehetnek később, akkor utána érdekesek számomra. Be lehetne kapcsolni ugyanúgy, hogy a privilégiek használatát naplózza. Nyilván akkor azzal észre kell lenni, megint nagyon nagy méretű eseményhalmazt lehet generálni. Most pillanat. Látszik, hogy ez egy virtuális gép, amit alig használok, néha csak egy a demók erejére indítok el, és így is 2500 esemény van. Szerveren emlük rá, azt folyamatosan meghasználják, 10-100 000-es milliós nagyságrendű eseményeket nagyon gyorsan elő lehet állítani. Nyilván ez megint az a méret, ahol ha végiggondoljuk, hogy van mondjuk egy olyan kisebb méretű rendszerünk, ahol van mondjuk 20 szerver, van pár száz felhasználónk, akkor nagyon gyorsan tudunk tényleg ilyen több 10 milliós nagyságrendű eseményt generálni, és ebből kell utána akkor valami eredményt kiszűrnünk, hogy például volt-e problémás esemény, volt-e olyan esemény, ami gyanúra ad okot. Megint mindenki el tudja gondolni, hogy akkor itt az ilyen sima grafikus felületen elkezdek keresgetni, típusú módszerek nem működnek, sima egyszerű módon akarok grafikus felületen szűrni, az nem működik ekkora adattömegbe. Nyilván ott megint valami jó kereső algoritmust kell gondolni, ugye itt algoritmus elmélet tárgyatok elvileg most volt nemrég, valamilyen adatstruktúrát kell kialakítani, esetleg valami adatbányászat vagy ilyesmi technikához kell alkalmazni. Az tipikus az audit feldolgozás egy ilyen rész, ami ahol elég komoly elméleti ismeret is kell ahhoz, hogy értelmes eredményeket tudjon az ember összerakni. Jó, és még egy, ez már nem konkrétan ilyen audit vagy az előző csoportokban sorolható esemény, megint érdemes tudni róla. Itt nagyon sokszor előkerült már az előbb is ez a UAC funkció. Szerencsére ez most már nem annyira újdonság. Jó, az Vistában volt a egyik ilyen viszonylag komoly visszhangot kapott funkció. XP esetén ugye az volt az alapvető beállítás, hogy van egy csomó jó biztonsági rendszerünk, de mivel a telepítéskor létrejött első felhasználó benne van a rendszergazda csoportba, azzal lép be automatikus a számítógép, innentől nagyjából kezdve az összes biztonsági rendszerünket azt tulajdonképpen a kukába is dobhatjuk, mert az összes alkalmazás, flash player, passziánsz alkalmazás, póker alkalmazás, minden ilyen tipikusan problémás alkalmazás, az rendszergazda jogokkal futott. Innentől kezdve a operációs rendszer túl sok mindent nem tudott csinálni. Jó, ezért volt Vistában az a változtatás, hogy ha bejelentkezik egy rendszergazdai felhasználó, akkor alapvetően egy olyan felhasználó, aki benne van a rendszergazda csoportba, akkor alapvetően két darab token, ilyen access token rendelődik hozzá. Van egy token, amiben a rendszergazdai jogai nincsenek meg. Jó, ezek a, azok a privilégiumai, csoporttagsági, bármi ilyesmi, az nincsen meg. Ahhoz, hogy azt a másik tokenjét, ami azt tartalmazza, ahhoz úgynevezett ilyen elevét, műveletet kell kiváltani. Ez az, ami... Ugye, amikor azt mondom, hogy run as administrator, ez az elevét művelet, amikor azt mondom az operációs rendszernek, hogy ugyan nekem most a sima tokenem, ugye láttuk, hogy amikor a sima command promptba kilistáztam a privilégiumot, az nem tartalmazzák a rendszergazda jogokat, meg privilégiumokat, de most használjuk a másik tokent. Ha így indítom, akkor ez a folyamat azt az access tokent kapja meg hozzám, amiben ezek a jogosultságok is benne vannak, meg ezek a csoporttagságok is. Jó, azt érdemes megint fejbe tartani, hogy ezek a jogaim csak akkor működnek, hogyha rendszergazdaként indítom az alkalmazást. Nyilván ilyenkor ki is írja legtöbbször és figyelmeztet is. Annyi volt a változás, nem tudom, ki az, aki Vistát használt esetleg, vagy használt valamennyire, és ki az, aki mondjuk 20 másodperc múlva a használat után kikapcsolta az UAC funkciót, mert annyira idegesítő volt. Úgy is volt azért szerintem egy-két ember, aki így fájó emlékek és könycseppek vannak a szemébe. Jó, nyilván ott úgy volt ez az elevation, hogy minden egyes elevation művelet esetén rendszergazda jelszót, vagy a saját jelszónkat be kellett írni. Viszonylag kényelmetlen volt, és elég gyorsan rájöttek, hogy jó, ez egy nagyon jó biztonsági funkció, csak nyilván bármilyen biztonsági funkciónál, ugye, ha növelem a biztonságot, akkor általában az a felhasználó élmény csökkenteni szokta, a használhatóságot csökkenti. Úgyhogy pont ezért itt már azért egy picit jobban van belőle, van egy csomó művelet, ahol például mondjuk, amikor az előbb az event UART vagy MMC-t indítottunk, akkor ott nem kér ilyen megerősítést, hanem pár rendszer művelet, amit én kezdeményezek, meg tudható, hogy olyankor alapvetően a rendszergazdai jogommal indul el. Tipikusan ezek azok, hogyha az ember a control panelre megy, ahol ez az ilyen kis pajzs ikonocska van, az az, ami elevated módba indul el. Jó, az megint nagyon, hogy érdemes rá figyelni, hogy kattintgat az ember, egy ideig még akkor a sima tokenje volt, aztán hirtelen, amikor egy ilyen pajzsos menőre rákattint, akkor onnantól kezdve viszont rendszergazdagokkal fut, tehát érdemes végig gondolni, hogy milyen változtatást csinálunk meg, meg mondjuk milyen programunknak engedünk hozzáférést. Jó. És ugye van ez a már jól ismert ablakunk. Ugye így néz ki, amikor elevated módba akarunk váltani, elsötétül hátul a képernyő, egy ablakunk van, és elvileg, ha nem lennénk a rendszergazda csoport tagja, akkor itt megadhatnánk egy felhasználó nevéteknek, megvan a megfelelő jogosultsága. Jó, ez megint olyan, hogy ez megint egy biztonsági funkció a rendszerben, de nyilván akkor ér, hogyha ezt az ember használja is. Tehát reflexzerű az, hogy ilyenkor az ember automatikusan a yes-re kattint, de nyilván akkor van ennek értelme, hogyha végig gondolja előtte, hogy ténylegesen akarom-e, hogy ez az alkalmazás rendszergazdai jogokkal fusson. Tipikusan akarom, hogy a Skype rendszergazdai jogokkal fusson. Nyilván nem, tehát neki semmi köze hozzá, és nem is fusson azzal. Viszont el akarok indítani mondjuk egy eseménynapot, akkor nyilván azért akarom rendszergazdaként indítani, mert mondjuk a security napot is meg akarom nézni, tehát akkor ott van jogosultsága ennek a kérésnek. Ennyit az UNC-ről. Most szerintem viszont V7 óta egész jól sikerült belőni a szintet a biztonság és használhatóság szintjén, tehát megint inkább így az a tanács meg üzenet, hogy ne kapcsoljuk ki. Van annak egy nagyon jól definiált funkciója, bizonyos veszélyek ellen nyilván megvéd, nyilván nem csodaszer egy csomó minden ellen, tehát ha továbbra is elindítom a nem tudom, mit én, worm.exe programot, és rákattintok a yes-re, akkor nyilván az UAC az ellen nem fog megvédeni, de ha tudom használni, meg tudom, hogy mire jó, akkor azért egy jó kellék lehet a határba. No, ennyi lett volna a mai előadás. Megnéztünk ugye hitelesítési, engedélyezési, meg naplózási technikákat Windows esetén. Nyilván ez is a tananyagnak a része. Jó, egy még akkor ilyen lezárásként pár szót a tárgy végéről. Nincsen egy ilyen nagy összefoglaló előadásunk, de remélem azért mindenkinek sikerült viszonylag sok újdonságot meg hasznosat tanulni a tárgyba, amire gyakorlati tanács a vizsgával kapcsolatban is kellek, hogy figyeljetek. Tipikus tapasztalat szokott lenni, hogy az emberek megtanulják az EH-ig tartó részt, megtanulják az általános részt, és reménykednek, hogy nem jön a Unix-os, Windows-os, egyéb virtualizáció részekből kérdés. A rossz hírem az, hogy sajnos lenni szokott. Jó, tipikus probléma, hogy fölteszünk két olyan nagy kérdést, ami nem alapkér, az alaprészből van, és onnantól kezdve se kép, se hang. Azt azért nagyon nem szeretnénk, hogy mondjuk fölteszünk egy Windows-os kérdést, és akkor így nekem részben jó, mert nagyon könnyű utána javítani. A 200 dolgozatból 180 esetén áthúzom az üres lapot. De nem szeretnék ilyeneket javítani. Arra kérnek mindenkit, hogy szerintem hasznos dolgok kerültek az egyéb részbe, és nézzétek azt is, szokott abból is kérdés lenni. Nyilván nem a utolsó bit implementációs részletek, hogy mi a pontos ICACLS parancsnak a paraméterezése, nyilván ilyet nem kérünk végig, mert ez nem számunkért anyag, de hogy mire jó például a mandatory integrity control, az nyilván előkerül, meg nyilván tudni kell, ugyanúgy Unix-os részből is nem kérünk pontos parancs szintaxisokat végig vissza, de hogy épül fel egy Unix-os rendszer, milyen alapvető műveletek vannak, milyen kommunikációs módszer, bármi esmi, az nyilván előkerül. Jó, ennyi. Egy ilyen apró hirdetni való van még, hogy jövő hétre van kihírva egy vizsga alkalom, az pót-pót-zh. Jó, tehát nem elővizsga, úgyhogy arra, aki vizsgázni szeretne, az jelentkezzen le róla, mert ott az nem lesz vizsga alkalom. A vizsgaidőszakban lesz 3 vizsga alkalom, annak elvileg szerintem minta már viszonylag sok van kint a neten. Nagyon hasonló lesz, mint az EH része is, csak nyilván az anyag teljes egészéből. Jó, én köszönöm szépen az egész fél éves kitartó figyelmet, és akkor később még találkozunk vizsgaidőszakban.